Kulturális percek.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. A műsorvezető Király István Dániel, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk folytatásában először arról hallhatnak, idén várhatóan több mint 70 ezer nézője lesz a szegedi szabadtéri játékoknak, mondta Herceg Tamás. Az igazgató hozzátette, meghirdették a következő évadukat, amiben a szerelmes Shakespeare és egy Verdi opera bemutató mellett a Titanic musical is helyet kapott. Seres Gerda interjúja.
Az idei szezon eddig messze a várakozásainkat meghaladó sikerrel zajlott, az előadások szinte mindegyike teltházas, aminek köszönhetően itt vagyunk még két produkció bemutatás előtt, a Apáca Show és a szimfonikus zenekari koncert, de már arra kényszerülünk, hogy meghirdessük a jövő évadot, hiszen a jegyirodában nem tudunk semmit kiszolgálni, úgyhogy azt tűnik praktikusnak, hogy a látható siker mellett készüljünk a jövő évre. Az idei nézőszámot olyan 70 ezer főt meghaladó nézőszámra satszoljuk, bízunk benne, hogy ez realizálódik is.
Milyen lesz a következő évad? Van, aki már hagyományos vonalak, például mondjuk a Shakespeare sorozat. Folytatják ezt is?
Így van, folytatjuk. Táncjátékkal kezdünk a jövőben, a Nemzeti Táncszínházzal, egy díszbemutató előadással, Hullámzó világ címmel. Egyfelől tisztelgünk a szegedi Nagy Árvíz 140 éves évfordulója előtt, másfelől a második részben egy betyárvilágot megidéző tematikát választott a koreográfus. Ezt követően kerül sor a Queen Musical, a Vivien Rakjú szegedi bemutatójára, majd érkezik hozzánk a szerelmes Shakespeare. Shakespeare gondolatával, Shakespeare életével foglalkozunk, sok tekintetben a művei is megjelennek, hiszen Rómeó és Júlia próba folyamatai, de ilyen értelemben sajátosan folytatjuk a Shakespeare-i sorozatunkat. Lesz új opera bemutatónk, Verdi Aidájára kerül a sor az idén, amelynek érdekessége, hogy legelőször 80 évvel ezelőtt mutattuk be a szegedi szabadtéri játékokon, az akkori rendezője Nádasdy Kálmán volt. Majd zárjuk a sort a tőlünk megszokott módon egy új magyarországi musical bemutatóval, a Titanickal. A jövő évben megnyílik két év kiadás után az új szegedi szabadtéri színpad is megújulva. Ez egy 1200 fős játszóhely, és arra törekszünk Harangozó Gyula művészeti igazgatóval, hogy teljesen a domtérivel egyenértékű játszóhelyi emeljük. Ennek megfelelően nagyon gazdag és magas szintű művészi kihívások elé állítottak önmagunkat. Itt egy Molière sorozatot folytatunk, egyéb játszóhelyeinken már két Molière bemutattunk, most a Don Juan lesz, amivel megnyitjuk az új szegedi szabadtéri színpadot. Ezt követően egy igazi Brecht musical lesz, a Brecht Koldus operáját tűzzük műsorra, és a szezon végén az új szegedi szabadtéri színpad műsorán a Hófehérke és a Héttörpe családi mesebalett lesz látható.
Ez a két játszóhely együtt, tehát párhuzamosan egy időben is működik majd?
Így van, azokon a hétvégéken játszunk zömmel úgy Szegeden, amikor próba miatt éppen megállni kényszerülünk a domtéren, és ilyen értelemben a két színpad együttesen teszi ki a szegedi szabadtéri játékok műsor kínálatát.
Herceg Tamást, a szegedi szabadtéri játékok igazgatóját hallották. 12 borvidék 20 pincészetével várja idén a látogatókat a Szent István napi borünnep Nagymaroson. Az augusztus 18-ai, 19-ei rendezvényről és a Dunakanyarbeli szőlőtermesztés hagyományáról Seres Gerda kérdezte Koncz Helgát, a Nagymarosi Borbarátok körének alelnökét.
Annak dacára, hogy nem tartozott egyetlen borvidékhez sem, hihetetlen szőlőtermelés zajlott még a fénykorban, egészen a filoxéra járványig Nagymaroson. Hasonlóan a többi borvidékhez, a Rajna vidékéről betelepített németek virágoztatták fel itt a szőlőtermelést és borkészítést Nagymaroson. Alapvetően amilyen szőlőfajtákat termeltek, az hénigli, azaz mézesfehér volt, oportó, ökörszemű és némi csemege szőlő is.
Mennyire volt elterjedt ez itt? Mert azt olvastam valahol, hogy itt nagyon sok pince létezett és működött korábban.
Nagyon jelentős volt a szőlő és borkészítés Nagymaroson. Lényegében a település lakossága ebből élt, így teljesen természetes volt az, hogy minden ház alatt pincét alakítottak ki, ahol attól függően, hogy milyen méretű volt a szőlőskert, családi használatra vagy pedig értékesítésre készítettek bort. Valaha 350 körül volt eznek a száma, sajnos ebből 250 jelen pillanatban életveszélyes állapotban van, de hát ha pozitív dolgokról beszélünk, nagyon sokat felújítottak az utóbbi időben, részint privát célra, részben pedig kulturális célra is.
Miről szól a Szent István napi borünnep?
Alapvetően a hagyományőrzés volt a lényeg, az, hogy megismertessük a világgal, az országgal, hogy igen, itt valaha létezett bortermelés, szőlőtermelés van, ennek hagyománya Nagymaroson. Erre építettük fel ezt a Szent István napi borünnepet. Jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy 12 borvidék, több mint 20 borászata fog részt venni ezen a borünnepen, és ami különösen jó dolog számunkra, hogy idén először nagymarosi borász is részt vesz ezen a versenyen, sőt a Dunakanyarból, Dunabogdányból is még egy borász is bejelentkezett.
A közönség számára milyen programokat kínálnak? Nyilván borokat lehet kóstolni, de mi társul még ehhez?
Nagyon sok színes program van, ha az egészen nagy programokra fókuszálunk, akkor 18-án este a bikini koncerttel, és utána utcabállal zárjuk a napot. 19-én az X-Faktor győztes Tóth Andi koncertjét láthatják, majd ezt követi a hagyományos tűzijáték, amely előtt egy lampionos hajós felvonulást nézhetnek meg vendégeink, de délután és ez egész nap folyamán több koncert, gyerekprogramok, táncbemutatók zajlanak a nagy színpadon, a kis színpadon pedig például 18-án Dinkó Józseffel lehet beszélgetni a Fröccs történetéről, és egyébként pedig a nap folyamán több borász bemutatkozik, blueszenét lehet hallgatni. Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon hangulatos, nagyon kellemes fesztiválra látogathatnak ki, akik szeretik a bort.
Koncz Helgát a nagymarosi borbarátok körének alelnökét hallották. A határon túli magyar műemlékek restaurálási folyamatait mutatja be az Ideje az építésnek elnevezésű tárlat a miniszterelnökség Táncsics utcai aulájában. A nyár végéig látogatható tematikus kiállításon nem csak a megújult épületek, templomok kerülnek előtérbe, hanem az a munkafolyamat is, amely szükséges ezek rekonstruálásához. Seres Gerda kérdezte Diószegi Lászlót, a Teleki László alapítvány igazgatóját.
A Rumelfuris terv eredményeit mutatja be ez a kiállítás. A Rumelfuris tervet 2015-ben indított el a magyar kormány, és kifejezetten a határainkon túli magyar vonatkozású épített örökség kutatása, dokumentálása és felújítása a Rumelfuris programnak a célja. És hát ennek a legszebb eredményeit tudjuk most már ugye 2,5 évvel bemutatni.
De ha jól értem, akkor nem csak a végeredmény bemutatása, dokumentálása a cél, hanem maga a restaurálási folyamat is, mint külön látvány.
Ez egy mondhatni rendhagyó, kifejezetten izgalmas kiállítás, mert nem csupán tablók vannak leírásokkal, hanem a műtárgyak, műtárgymásolatok is kiállításra kerültek, illetve lehetőség nyílik arra, hogy a különböző restaurálási folyamatokba betekinthessen a közönség, illetve saját mag is kipróbálhassa. Tehát így a festőrestaurátor munkáját, a kőrestaurátor munkáját, akár a régészeti feltárásoknak az alapjait is gyakorolhatja a közönség, úgyhogy nem az a szándékunk, hogy bejöjjön valaki, és kimenve a teremből már ne emlékezzen arra, hogy mit is látott, hanem éppen, hogy megragadjuk a közönségnek a figyelmét, és emlékezetessé tegyük a kiállítást.
Milyen épületeket, helyszíneket válogattak a kiállításra?
A Rumelfuris terv döntően egyházi műemlékek helyreállítását tűzte ki célul. Ez az, amelyik a legszámosabb a Kárpát-medencében, hiszen különösen Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján rengeteg középkori, sőt árpádkori templom van, kicsi falusi templomok, máshonnan nem remélhetnek támogatást. A kiállításban a tablókon kívül bemutatásra kerülnek olyan leletek, olyan tárgyak, amelyeket a felújítás során találtunk meg, például felvidéki kis falu Pédernek a református templomában egy régészeti ásatás során előkerült egy 17. századi sírkőlap, amelyet hát másolt egy kőrestaurátor és bemutatásra kerül, vagy például a szenzációs kiszolnai evangélikus templomnak egy kőszobra kerül bemutatásra, ugye ez a Kiszolna az a templom, amely Giotto freskó másolatokat rejtett el, és hát ennek a felfedezése és a Rumelfuris tervhez kapcsolódóan történt meg.
Diószegi Lászlót, a Teleki László alapítvány igazgatóját hallották. 10 elfeledett Picasso képre bukkantak a teheráni kortárs művészeti múzeumban. A galéria egy nagyszabású kiállítást tervez, és közben megújítja tereit, így kerültek elő a korábban nyilvántartásból kifelejtett alkotások. Seres Gerda összeállítása.
Több elfeledett műalkotásra bukkantak a teheráni kortárs művészeti múzeumban, írja az Art Newspaper című művészeti folyóirat honlapja. Miközben a kiállítóhely egy nagyszabású tárlatát készíti elő, felújítják a raktárhelységeiket, így bukkanhattak a korábban nyilvántartásból kimaradt alkotásokra, köztük 10 Picasso képre. 2 képről eddig is tudtak, így viszont 12 alkotásból áll a Picasso gyűjteményük. Az intézmény februárban nyíló kiállításán mutatja be nyugati művészeti gyűjteményének azon darabjait, amelyek Reza Pahlavi sah 1979-es előzése óta rejtve maradtak a nyilvánosság előtt. Amint egy 3000 darabos kollekcióból 4-500 művet állítanak ki az intézmény 5000 négyzetméternyi kiállító terében. A világszinten is kiemelkedő értékű és méretű gyűjtemény olyan művészek remek műveit tartalmazza, mint Monet, Ernst, Kandinsky, Francis Bacon vagy Andy Warhol. A magyar alkotók munkássága különösen rosszul dokumentált, így nagyon gyakori, hogy elveszett vagy eddig ismeretlen remek művek kerülnek elő, mondta az Inforádió kérdésére Virág Judit, galéria tulajdonos.
Különbséget kell tennünk a között, hogy vannak olyan megkerült képek, amelyekről már tudunk, tehát a szakirodalom ismeri őket, mivel hogy a művész életében kiállításokon szerepeltek, katalógusokban reprodukálva vannak, fekete-fehér reprodukciókat ismerünk ugyan, de ezekről a képekről tudunk, csak azt nem tudjuk, hogy jelenleg hol vannak. Ezeket hívjuk lappangó képeknek. És van egy másik csoport, amelyekről a szakirodalom egyáltalán nem tud, hiszen nincsenek a festők életművei tökéletesen feldolgozva, a magyar festők életművei kiváltképpen nem, és ezért igen gyakran előfordul, hogy olyan nagyon nagy értékű, nagyon jelentős alkotások kerülnek elő, amelyekről fogalmunk nem volt, hogy léteztek.
Virág Judit példaként említette egy nagyméretű Abanovák tempera faképet, amelynek létezéséről korábban fogalmuk sem volt. Megjegyezte, az elmúlt egy-két évtizedben rengeteg lappangó kép bukkant fel a piacon, főként külföldről, például Czóbel Béla, Tihanyi Lajos vagy Kádár Béla alkotásai. Seres Gerda, Inforádió 88,1.
Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A felelő szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán, a kulturális rovat vezetője Seres Gerda. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
A kulturális perceket hallották.